Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A mai alkalommal tovább folytatjuk az etikai elméletek tárgyalását, amelyek nekünk abból a szempontból fontosak, hogy segítséget adnak az etikai döntéseinkhez. Szempontokat vetnek fel, kritériumokat határoznak meg, és olyan fogalmi keretet adnak, amelyek a mindennapi élet során felmerülő etikai döntésekben fontos szerepet játszanak. Mai alkalommal három különböző etikai elméletet vizsgálunk. A szerződési elméleteket, a haszon elvű etikát, azért fogom rendszeresen utilitarianizmusnak nevezni, bármilyen nyelvtörő is ez, mert a haszon elvűség, ami az utilitarianizmus szó szerinti fordítása, az teljesen félrevezető a hétköznapi nyelvhasználat alapján, és valami olyat gondolunk mögé, ami egyáltalán nincsen benne, majd megkísérlem Önöket meggyőzni arról, hogy tényleg nincsen benne. A harmadik etikai elmélet az pedig az erényetika lesz, amely az erényes ember és az erényes élet kérdésével foglalkozik. Végül a mai nap folyamán lezárjuk ezeknek az elméleteknek a tárgyalását, és összefoglaljuk azt, amit a hétköznapi döntéseinkhez fel tudunk használni belőlük. Nézzünk is ilyen példát, hétköznapi életben felmerülő példát, hogyan segíthetnek ezek megoldani. Jó, ahhoz, hogy belekezdhessünk a mai munkánkba, térjünk vissza a múlt óra utolsó diájához. És ugye a kötelességi elméletek kritikája kapcsán felmerült az, hogy miért pont ezek a kötelességek. Tehát miért az a kötelességünk, hogy ne hazudjunk, ne lopjunk, ne csaljunk. Miért? Miért? Magától értetődőnek tűnik, de közel sem magától értetődő, ha már rákérdezünk. És azt mondtuk, hogy két válasz lesz, az egyik a szerződési elméletekből, a másik a szabályutilitarianizmusból következik. Térjünk tehát rá a szerződési elmélet tárgyalására. Mit tud nekünk mondani az etikával kapcsolatban a szerződés elmélet? Ugye a szerződés elmélet abból indul ki, hogyha veszünk egy természettudományos képet a világról, nagyon fontos ez, természettudományos képet, akkor azt mondja a szerződés elmélet, hogy nincsenek olyanok, hogy szabályok, absztrakt etikai szabályok, normák, kötelességek, ilyen nincs. Vannak emberek, legjobb esetben is társadalmak, de ezen kívül semmi más nincsen, és hogyha valamiféle értelmes magyarázatot akarunk arra adni, hogy hogyan jöhetnek létre mégiscsak ilyen szabályok, akkor ezekhez az emberekhez kell fordulnunk, ezeknek az embereknek a természet adta motivációit kell megvizsgálnunk, és valahogy ez alapján kell megértenünk. Jó, nagyon fontos, hogy figyeljük meg, hogy onnan indulunk, hogy hát ilyenek nincsenek is, hogy szabályok, de azért a végén mégiscsak realizáljuk, felismerjük, hogy vannak szabályok. Természetesen vannak etikai szabályok, és hogyha jobban megnézzünk egy társadalmat, bármelyik társadalmat is nézzük meg, mindig lesznek ilyen szabályok. Mindig lesznek ilyen szabályok. Tehát ez csak egy szélsőséges természettudományi világkép alapján lehetséges ez, ami tagad minden mást, azon kívül, ami a fizikából következik. Nézzük meg a második pontot, amiből kiindul ez, hogy nincsen objektíve, külső megítélő számára semmi probléma azzal, hogyha az erősebb elveszi a gyengébtől azt, ami neki van. Na és? Sőt, hogyha jobban megfigyeljük, akkor azt látjuk az állatvilágban is, az erősebb legyőzi a gyengébbet, az oroszlán megeszi az antilopot, és így tovább, és így tovább. Mi a probléma ezzel? Hogy lehetne odaállni és kioktatni az oroszlánt, hogy na hát ez mégse szép dolog. Ez mégse szép dolog. Mit mondan erre az oroszlán? Mit mondan erre az oroszlán? Vagyis mit lehet csinálni? Lehet nézni az egészet az antilop perspektívájából, az oroszlán perspektívájából, és honnan máshonnan? És honnan máshonnan teszi fel a kérdést? Ugye az emberek közösségében még azt is lehet mondani, lehet nézni az emberi közösség szempontjából a kérdést, és pont ez a lényeg. Nézhetjük az emberi közösség szempontjából a kérdést, és akkor milyen választ adhatunk? Hát azt a választ adhatjuk, hogy ezek nem rosszak, nem jó, hanem a gyenge számára, akitől elvették az értékeit és a vagyonát, annak rossz, az erős számára, aki kigyúrt emberekkel, végrehajtókkal átrendezte a lakásunkat, annak jó, kifizeti az embereit, mindenki boldog azon az oldalon. Ezen egy kicsit szomorú, és ilyen a világ. Mit lehet csinálni? Azt lehet csinálni, hogy a közösség valamilyen módon állást foglal. De rögtön felmerül a kérdés, hogy miért foglal úgy a közösség állást? Miért pont a gyenge mellé áll egy ilyen szituációban? És miért kezdene büntető eljárást, ugyan teljesen hiába és feleslegesen, az elkövető ellen? Miért? Hát erre van a szerződés elmélet, ugye, mert azt mondja, hogy mi is lenne, gondoljuk végig, ez kicsit hasonlít, de csak kicsit hasonlít, és radikálisan eltér. Tehát csak felszínesen hasonlít, de lényegében radikálisan eltér a Kanti gondolatmenettől. Gondoljuk meg, mi lenne, ha mindenki így cselekedne? Hát, mindenki követné saját biológiai ösztöneit, saját nem tudom én micsodáját, társas ösztöneit, szükségleteit, igényeit. Ugye? Lehetne így is élni. Ugye, megint visszatérve az oroszlánokhoz, az erősebb hím oroszlán a falka vezér, és neki van sok-sok nősténye. Gyenge hím oroszlánnak lenni nem jó ebben a csapatban, de erős hím oroszlánnak lenni nagyon kellemes. Nagyon kellemes ebben a csapatban. De azt mondja ez a szerződés elmélet, hogy ha kicsit túljutunk az oroszlánok gondolkodásán, akkor rájöhetünk, hogy érdemes konvenciókat létrehozni. És az etika nem más, mint ilyen konvenciók rendszere. Tehát érdemes ilyen rendszert létrehozni, a normák azok semmi másból nem adódnak, mint hogy megállapodunk bennük, nagyon egyszerűen szólva. Megállapodunk a normákban. És ezek a megállapodások hozzák létre azokat az erkölcsi konvenciókat. Miért állapodunk meg? Miért állapodunk meg, mikor nincs semmi rossz a lopásban? Semmi rossz nincs abba, hogyha minket elzavarnak a párunktól, és az erősebb magáévá teszi a mi párunkat. Ugye, lehetne, ugye, mi most abba gondolkodunk, hogy az erősebb hím a nőstény, de hát miért ne lehetne, hogy az erősebb nőstények a hímeket, és akkor így válogatnak köztünk, sorba állítanak, elkapnak minket, elvisznek. Ez is lehetne, ugye? Nincs ebbe alapvetően semmi, sőt, még csak nem is szexista. Tehát a példa, azt akartam ezzel kiadni, csak nem is szexista a példa. Teljesen rendben van. Na miért? És akkor azt mondja a szerződés elmélet erre nekünk válaszul, hogy azért ez nagyon költséges lenne. Ennek nagyon komoly társadalmi költségei lennének, ha ez így működne. Például, ugye, hiába van a kedves, szimpatikus, lesötétített a dzsippes úrnak megfelelő ereje, hogy tőlem elvegye a pénzemet. Neki is nagyon sok erőt kell ráfordítania, ha egyébként nincs egy normális társadalmi rend, arra, hogy megvédje a saját javait. És egy idő után már, ha elég sokat vett el másoktól, akkor egy idő után már annyit kell ráfordítani, már neki se éri meg. Jó? Tehát egy ilyen többdimenziós játszmaként kezdjük el elképzelni, akkor rájövünk, hogy végül is mindenkinek jó az, ha valamiféle rend van. Valamiféle rend van. Don Corleone-nek is jó volt, hogy valamiféle rend volt, lehetett számítani rá, vagy... Tehát a maffia vezéreknek is jó ez, ki lehet számítani például azt, hogy le lehet fizetni a rendőröket. Normális és kiszámítható rend. Az a lényeg, hogy legyen valamiféle rend. Ugye az alkoholtilalom idején ez volt az egyik jó kiszámítható dolog az Egyesült Államokban. Tehát azt mondja, hogy mindenki jól jár végül is, hogyha megállapodunk ilyen dolgokban. Ezek valójában nem szerződések, nem igazi megállapodások a szónak a szoros értelmében, mégis arról van szó, hogy kicsiszolunk valami megállapodást amiben mindenki többé-kevésbé jól jár, ami mindenki számára előnyös a végén. És ezek lesznek azok a konvenciók, amiket mi később erkölcsnek nevezünk, és keményen betartatunk másokkal. Az a fontos, hogy ez a konvenció ez nem jelent közmegegyezést, de mégis olyan alkuk során alakul ki, mintha ez egy szerződés lenne. Többé-kevésbé igazítgatjuk a dolgokat, és aztán, amikor elfogadhatóvá válik, akkor betartatjuk őket. Ez jól látszik például a történeti erkölcsi fejlődés áttekintés is. Jó, viszont ha ez ilyen alkú, akkor ez a történeti kialakulás, ez egyben tükrözi az erőviszonyokat is. Az alakul ki, ami többé-kevésbé jó az erőseknek, gondolnánk. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy ezek mégiscsak az én pártomra fognak állni, és nem annak a pártjára, aki kirabolta a lakásomat. Pedig egyszerűen erősebb volt, ügyesebb volt, és akkor volt otthon, amikor én nem. Miért nem az ő pártjára áll? Ugye ez nyilvánvalóan jó a gyengéknek ez a konvenció, mert valamelyest növeli annak a valószínűségét, hogy úgy találom otthon a lakásomat, ahogy hagytam. Valamelyest. Bizonyos helyzetekben jobban, bizonyos történelmi korokban és történelmi földrajzi viszonyok között jobban, mások kezében kevésbé. Tehát az világos, hogy a gyengék miért érdekeltek az erősek. Hogyan magyarázza ezt meg, hogy az erősek is hozzájárulnak? És ez nagyon fontos két szempontot hadd emeljek ki. Ugye egyrészt már a gyengék többen vannak, és összefogunk az erősekkel szemben, és összefogunk a szomszédokkal is, és megállapodunk, hogy egyikünk sem költözik, tehát ha egy nagy teherautó megjelenik a házunk előtt, és elkezdenek bepakolni, akkor abban a pillanatban próbáljanak meg valamit csinálni, és hogy miket csináljanak, arról is megállapodunk. Ugye? Próbáljuk védeni a javainkat. De a másik, és ez legalább ennyire fontos, hogy az erős-gyenge reláció, az bizonyos esetben erős-gyenge reláció, ha éppen mondjuk a lakásomról van szó, egy más szituációban meg egészen más az erős-gyenge reláció. Egészen más. És ez ráadásul ez változik is. Következésképpen erősnek lenni nem egy abszolút érték. Már úgy értem, nem egy a társadalomban elfoglalt helyi érték, ami rögzít van és kész. Hanem az relatív, az egy kontextustól függ, itt erős, ott gyenge. Mikor, melyik, ettől függ. Vagyis, ha hosszú távon gondolkodik az erős, akkor lehet, hogy neki is érdeke ezeknek a konvencióknak a létrehozása és betartatása. Nagyon egyszerű ezek után a jó cselekedet, mi a jó cselekedet, ami megfelel a konvencióknak, rossz cselekedet, amelyik nem felel meg, és a konvenciók azok valójában kötelességetika jelleggel merülnek föl, tehát előírásokat tartalmaznak számunkra, ezt tedd, ezt ne tedd, és ezt elfogadhatónak tekintjük, ezt nem tekintjük elfogadhatónak. Ezek a konvenciók, ezek valójában tehát úgy jelennek meg, mint normák, mint cselekvési normák, és ennek megfelelően tartatjuk is be. Ugyanúgy a jogok megoszlására is lehetnek ilyen konvenciók. X-nek ez van joga, Y-nak ahhoz van joga, Z-nek ahhoz van joga. Ebből következnek számunkra olyan kérdések, olyan ellenőrző kérdések, amelyek segítenek az erkölcsi döntések megfogalmazásában és kialakításában. Tehát amikor én valami ilyen kritikus döntés elé kerülök, és annyit tudok, hogy az erkölcs az nem más, mint konvenció, a szerződés elmélet alapján méghozzá olyan konvenció, amivel többé-kevésbé mindenki jól jár, ami azt hozza ki, hogy a társadalom működőképessége kialakul és létrejön és stabilan fennmarad, egy stabil, elviselhető, jó életet terem, akkor ebből adódnak kérdések. Olyan kérdések adódnak, hogy a jelenlegi döntésem, amit most meghozni készülök, az, hogyha kitudódna, akkor mit szólnának hozzá a többiek? Lehetne-e körülötte egy konvenció? Hogyha most ezt a döntést, amit én meghozok, azt elfogadná-e a társadalom mint egy konvenciót, mint a többi döntés alapját. Vagyis kialakulhatna-e körülötte egy olyan fajta esetjog, idézőjelben, mint ahogy működnek az esetjog alapján működő jogrendszerek. Jó, és mit szólnának hozzá a kollégák, hogyha ki tudódna? Tehát tessék feltenni ezt a kérdést, ha felkerülnék az internetre ezzel a döntéssel, ha bekerülnék a híradóba, akkor mit szólnának hozzá mások? Ha a kollégák meg tudná, mit szólnának hozzá mások? És ebből következtethetünk az első kérdés, hogy kialakulhatna-e körül konvenció? Kialakulhatna-e körül konvenció? Térjünk vissza ide erre a diára, és nézzük meg az itt szereplő példákat. Ugye, miért pont ezek a konvenciók? Hát miért pont ezek a konvenciók? Azért, mert e körül kialakulhat az erősek és a gyengék, az erő viszonyokat is tükröző megállapodás. Hogy viszonyul a nem fizető fővállalkozó közhasznú esete ehhez az egészhez? Mi történik akkor? Tehát mi történik akkor, amikor maguk a fővállalkozó képviselői, jön az alvállalkozó, benyújtja a számlát, és maguknak addigra már régen két vagy három telefonja van, tehát egyet használnak, kettőt meg megadnak számként, és az alvállalkozók azon keresik magukat. És akkor időnként mégis fölveszik, és akkor azt mondják, hogy hogyne, majd fizetünk, majd már intézi a pénzügy, majd fizetünk, de végül is nem fizet, és ugye, mint láttunk ilyet, csődbe is megy, mielőtt fizethetne fővállalkozóként. Na, hogy viszonyul? Tehát mit tudnának ezzel kapcsolatban mondani, ha a szerződési elméleten gondolkodnak? Mit mondanának ezzel kapcsolatban? Ugye az első kérdésünk az, hogy kialakulhat-e körül egy megállapodás, egy közmegegyezés, hogy így működjenek a dolgok. Ugye nem nagyon lehet. Beszéltük, hogy kantiánus értelemben sem lehet ezt általánosítani és általánosnak tekinteni. Következésképpen kimutatható, hogy ez a fajta magatartás ez a racionális erkölcsnek ellentmond, de az is kimutatható, hogy ha igaz az, amiről az előbb beszéltünk, hogy e mögött nem valószínű, hogy kialakul egy közmegegyezés, mert ugye ehhez az kell, hogy feltételezzük, hogy azok, akik most fővállalkozói helyzetben vannak, és létrehoznak egy olyan projektcéget, amely a megvalósítás során be fog dőlni, azok szintén kerülnek alvállalkozói helyzetbe, megbízói helyzetbe, akikkel ugyanezt meg lehet csinálni, hogyha egy közmegegyezés kialakul. Egy másik érdekes példa az alulvállalás. A mérnöki kamara díjszabásokat javasol önök számára, hogy mennyiért vállaljanak mondjuk szakértői munkát, milyen napi díjért vagy tervezési munkát. Ismerik ezeket? Tájékozódjanak. Érdemes ezekről tájékozódni. De ha tájékozódtak, akkor is az fog kiderülni, hogy a piacon ezt nem fizetik meg. Nagyon kevés ember van, aki tényleg ennyiért tud vállalni, amit a mérnökkamara ott leír. Nem tudnak ennyiért vállalni az emberek, nem azért, mert nem akarnak, akarják ők követni a konvenciókat, és szeretnék, hogyha e körül alakulna ki a konvenció, de láthatóan nem alakul ki e körül a konvenció. Mert a konvenció az egy piaci szerződési mechanizmuson keresztül, egy valódi szerződési mechanizmuson keresztül sokkal alacsonyabb árak körül alakul ki. Tulajdonképpen a javasolt áraknak, itt azt mondták kollégák nekem, a felét sem lehet elérni a mai piaci helyzetben. Nyilván ez a piaci helyzet ez változni fog, és a változásnak megfelelően változni fognak ezek a kialakuló árak. De a lényeg az, hogy hiába egy javaslat, hiába egy konvenció kezdemény, hiába egy konvenció, ami legalább a mérnökkamarán belül, mint elvárás kialakult, nem tud ezeknek az elvárásoknak megfelelni, mert egy szélesebb értelemben kialakuló konvenció ellene mond ennek. ellene mond ennek. És ebben az értelemben az alulvállalás, a szerződés elmélet szerint nem tekinthető konvenciós értésnek. Mert egy szélesebb konvenció, nevezetesen a piac által kialakuló szerződési konvenció, az, ami alássa a mérnök kamara által kialakított konvenciót. Nagyon szeretném világossá tenni, hogy ez csak a szerződés elmélet alapján való analízisből következik. Aztán, hogy milyen más analíziseket kell és lehet használni ezzel kapcsolatban, azt én nem tudom megmondani. Tehát itt is emlékeztetem önöket arra, hogy sajnos én nem tudom megmondani, hogy mit kell csinálni, mi a helyes és mi a jó, és mivel fognak önök jól járni a végén. Csak azt tudom mondani, hogy hogy lehet egyáltalán gondolkozni ezeken a kérdéseken. Jó, tehát itt jártunk akkor is, amikor visszatértünk a feladatainkhoz. Most nézzük meg, hogy hogy lehet kritizálni ezeket a szerződési elméleteket, milyen gyenge pontjai vannak ennek a szerződési elméletnek, azért, hogy tudjuk értelmezni, hogy ha ezeket a kérdéseket használjuk, akkor milyen keretek között kell maradnunk, milyen keretfeltételek között lehet értelmesnek, illetve érvényesnek tekinteni a szerződési elméleteket. Tessék megnézni, hogy itt egy szélsőséges lehetőség merül föl a szerződési elméletek kapcsán. Ugye, ha pusztán szerződés, és a szerződés pusztán az erőviszonyokat tükrözi, és valójában mindenki a saját érdekeit és motivációit követi, akkor egy teljesen stabil és jó megoldás a gyengék kiirtása. Abszurd, és még tárgyalás szempontjából is egy félelmetes gondolat, de teljesen stabil megoldás a gyengék kiirtása. Hogy néz ki? Először kiírtjuk a rossz fizikumú egyetemi tanárokat, és elvesszük a lakásukat, meg a kocsijukat, ugye? Ez lennék én. Oké. Végül is mindenki jól járhatna ezzel, bár ha maguk valamelyest tájékozódtak az egyetemi tanári fizetések tekintetében, akkor látni fogják, hogy jobb célközönség is van. De mondjuk kezdjük ezzel, aki a kicsit nem becsüli, nagyot nem érdemli, oké, írtsuk az egyetemi tanárokat. Vegyük el a dolgokat. Akkor marad a csupa erős, tehát úgy értem, aki nem egyetemi tanár, nem rossz fizikum egyetemi tanár, hanem azon kívül az erős, és azok osztozhatnak ezen, hogyha jól szervezettek. Na de akkor megint lesznek relatív erősek és relatív gyengék, megint írthatjuk a relatív gyengéket, elvehetjük azoknak a javait, stb. És így mehet ez tovább, egészen addig a szerencsés esetig, amíg egyetlen egy relatív erős marad, és akkor annak mindene meg lesz. Hát csak mi nem lesz meg? Nem lesz meg hozzá az a társadalom, ami működtethet egy embert. De ez egy másik kérdés. Ez is egy stabil megoldás. Tehát ha senki nincs, az is stabil megoldás a szerződés elmélet szempontjából. Világos? Kellő absztrakcióval ez egy stabil megoldás. Vagy ha csak nagyon kis csoport marad, és azok jól felosztják a világot. Tehát úgy tűnik, hogy itt valami probléma van ezzel a szerződési elmélettel. Tehát a szélsőséges esetek kezelésére nem lesz alkalmas. Nagyon fontos, hogy maguk a konvenciók nem kritizálhatók. Tehát, hogyha most emberek megállapodnak abban, hogy a többségi törzs kiírtja a kisebbségi törzset, mint volt erre példa Afrikában, és hadd hozzak egy példát a saját házunk tájáról, és ha mi megállapodunk abban, hogy a többségi valláshoz tartozók kiirtják a kisebbségi valláshoz tartozókat, akkor ez teljesen rendben van. Csak rajtunk múlik. Ha megállapodtunk, oké. És minthogy tudjuk, hogy a konvenciók nem lesznek teljesen közmegegyezésnek megfelelőek, tehát nem fog mindenki megegyezni, nem lesz konszenzuális, elég, ha a többség megegyezik, és akkor ilyen szörnyű történelmi példák juthatnak az eszünkbe. Tehát valahogy úgy gondoljuk, hogy a konvenciókat igenis lehet kritizálni. Tehát igenis van arra alap, hogy kívülről ránézzünk a konvenció, és azt mondjuk, hogy ez nem jó konvenció. Ez nem jó. Az a korrupciós kultúra, ami Magyarországon van, az nem jó. Hiába van egy széles közmegegyezés. Széles közmegegyezés van körülötte, mindenki részt vesz benne, mindenki csinálja, és elég sokan jól is élnek benne, ez egy társadalom gyakorlat, de tudjuk, hogy ez nem jó, és ezt kívülről lehet is látni, és lehet is kritizálni. Ugye, hadd ismételjem önöknek, hogy korrupció az, amiből téged kihagynak. Jó. Ellentmond az, hogy az egész erkölcsöt, a meglévő normákat levezetjük abból a gyakorlatból, hogy mi eredményes stabil társadalmi együttműködés, mi az, ami mindenki számára, kooperáció számára hasznos. De úgy tűnik, hogy éppen fordítva kellene. Tehát amikor erkölcsről és kooperációról gondolkodunk, akkor éppen azt szeretnénk, hogy az erkölcsöt használjuk fel a kooperáció szabályozására, és ne a kooperációt az erkölcs szabályozására. Mintha azért lenne erkölcs, hogy szabályozza és normák közé és keretek közé szorítsa azt, hogy hogyan járhatunk el a kooperáció során, és nem fordítva, hogy azért kell nekünk erkölcs, hogy legyen egy stabil és jól működő kooperáció. Nagyon fontos persze, hogy ezek mind csak jámboróhajok. Tehát amíg nem tudjuk megmondani, hogy ez hogyan van, addig mind jámboróhaj. Még szerencse, hogy van egy kantiánus válasz például, amelyik azt mondja, hogy vannak erre válaszok. Például racionalitásunk megköveteli, ember mi voltunk megköveteli, hogy mindenkinek hasonló jogokat és hasonló cselekvési lehetőségeket biztosítsunk. Ez egy másik kérdés. Egy másik válasz fog adódni abból is, hogy milyen következményei vannak a cselekedeteknek. Egészen idáig, amikor a kantiánus etikáról beszéltünk, és amikor a normatív kötelességetikákról beszéltünk, akkor azt néztük, hogy mit kell csinálni az adott helyzetben, vagyis milyen cselekedet a helyes az adott helyzetben, vagyis a cselekedet oldaláról néztük. Magának a cselekvőnek és a cselekedetnek az oldaláról néztük. Azt néztük, hogy a cselekvő mit gondol, és ennek következtében mit cselekszik. Milyen motivumai vannak, és ennek következtében mit cselekszik. Az utilitáriánus etika, és e között volt átmenet a szerződési elmélet, az azonban azt nézi, hogy mik a következmények. Mik a cselekedetek következménye? Ezt csináltad, mindegy, hogy miért csináltad ezt. Mindegy, hogy jót akartál, vagy rosszat akartál. Hogy mit akartál, egyáltalán nem számít. Mi lett az eredménye? És ezért az eredményért, ezért a következményért kell felelnem. Döntően a szakmai élet következményorientált, tehát utilitáriánus etika keretei közé esik. Döntően a törvényi szabályozás az utilitáriánus etika keretei közé tartozik. Tehát azt fogják megnézni, hogy jól csinálták, amit csináltak, jó lett az eredménye, megfelel a szabványoknak, műszaki, gazdasági, stb. Szempontoknak megfelel, vagy nem felel meg. Ezt fogják vizsgálni. Tehát ezért ez a szakmai életünk szempontjából meghatározó a következményetika. Na, megtennék azt nekem, hogy végig gondolnák, hogy építsünk-e M0-ás északi, észak-nyugati szektort. Tudják, az a Pilis-Vörösvár, Üröm, Nagykovácsi felé eső rész. Gondolják, legyenek kedvesek végig. Maguknak kell dönteni, maguk a beruházók, építsenek-e ilyet. Hallottak az itt folyó vitákról, nyilván ezt egyszerűen nem lehet elkerülni. 25 éve folynak a viták ez ügybe. Próbálják meg végig gondolni, hogy milyen szempontok merülnek föl itt, amikor önök egy ilyen döntést megkívánnának hozni. De a finnyásabbak választhatják a hol építsünk szemétégetőt kérdést is. Ugye szemétégetőt az ember azt gondolná, hogy kell építeni, vagy szemétlerakót, az is jó. Milyen szempontok vannak itt, amelyek alapján ezt el kell dönteni? Legyenek kedvesek most ezek elgondolkodni. Tételezzük fel, hogy az önök feladata ez. Ilyen helyzetbe fognak kerülni egyébként. Szakértőként ilyen helyzetbe fognak kerülni. A legártatlanabb autópálya is rossz helyen megy mindig. Tehát olyan nincs, hogy az autópályának a nyomvonala az ne váltana ki borzasztó nagy vitákat. Jó kollégek, milyen szempontokat vetettek föl? Van-e valaki, aki megosztaná velünk, hogy milyen szempont? Vagy esetleg saját munkai példája analóg módon alkalmazható ide, talán éppen nem szemétégető, de szennyvíztisztító, talán éppen nem autópálya, hanem autópálya híd, stb. 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 Parancsoljon, kollégok! Igen. Ez ugye a bölcs összefoglalása annak, ami hiányzik az autópálya építés körüli vitából. Mert ott senkinek nem jutott eszébe valami hasonló bölcsesség. Jó, kollégák, amikor a konfliktusok ütköznek, vette részt valaki ilyen munkai szituációban, amikor jönnek, és még a főépítés vezetőhöz is oda mennek, hogy mérnök úr ne ide tegye, hanem oda tegye, és így tovább. Ez így nem lesz jó. De ez a falusi utcák, nálunk a falusi utcáknak az aszfaltozásánál is így van. Tehát minden házból valaki oda megy az építés vezetőhöz, amikor jön az aszfaltozógép, egy kicsit menjen arrébb, jöjjön arrébb, menjen lejjebb, menjen följebb, tegyék ki, tegyék mindenki. Na, milyen szempontokat szoktunk ilyenkor érvényesíteni? Ugye, valójában az autópálya építés következményei körül forog a vita egy ilyen szituáció, az M0-ás esetében is. Arról forog a vita, hogy mit okoz, hogyha az autópálya, elsősorban is az én hátsó udvarom végénél megy el. Zaj lesz, füstgázkibocsátás lesz, és az én környezetemben olyan rombolást visz véghez az autópálya, illetve az autópálya következtében kialakuló forgalom, amelyik nekem nem tetszik. Tehát ha megépítjük az autópályát, megváltozik a táj, zaj lesz, füstgázkibocsátás lesz. Nem jó. Nem jó. Építsük egy kicsit arrébb az autópályát. Ugye ez az ott lakóknak a szempontja. Akkor az átutazóknak a szempontja az, hogy építsük már meg az autópályát, mert a 10-es úton egy külön projekt bejutni a városba, illetve kijutni a városból a szokásos időkben. Az egy külön projekt. Ráadásul rettentő mennyiségű baleset van, ami persze lehet, hogy egy idő után oda vezet, hogy mindenki kihal, aki beleszól az autópályaépítésbe, és akkor utána könnyen lehet autópályát építeni. Úgy tűnik egyébként, mint hogyha a beruházónak valamilyen intenciója lenne e mögött. Na jó, akkor van a közlekedéspolitikának a szempontja. A közlekedéspolitika azt szeretne valami olyan megoldást találni, amit normális áron a közlekedési igények megfelelően ki lehet alakítani. Tehát mondjuk nem szereti azt az autópálya építést, amikor minden fél kilométerben van egy lehajtó, van egy híd, van egy nem tudom én, alagút, akármicsoda. Ugye kimutatható, hogy Magyarországon azt hiszem 2,5-szer olyan gyakran vannak lehajtók, vagy 2 és valamennyiszer olyan gyakran vannak lehajtók, mint Németországban. Ugye? Sűrűn lakott ország, Magyarország. Sűrűn lakott ország. Az más, hogy az egy négyzetkilométerre jutó lakosok száma az fele annyi, mint Németországban, vagy még kevesebb, de hát ilyen értelemben sűrűn lakott. Tehát sűrűn kell lehajtani legalábbis hozzájuk, hogy haza tudjanak menni. Tehát van egy ilyen szempont is. Akkor van egy környezetvédelmi szempont. Ugye, állítólag most az M0-ás északnyugati szektora azért nem épül, mert ott vannak a kaukázusi ibolyák, azt hiszem. Ami Magyarországon egyedül ott tenyészik, és ezzel lehet megakadályozni az építést állítólag. Tehát van a környezetvédelmi szempont. Ha oda építenénk, az lenne a következménye, hogy ez tolerálhatatlan, következésképpen nem lehet oda építeni. Ez a gondolatmenet, minden oldalról, ami visszaköszön az autópálya építés kapcsán. Viszont ha oda építenénk, akkor hamarabb eljutnánk a munkahelyünkre, tizede annyi üzemanyag felhasználással, ez túlzás, bocsánat, 20%-kal kevesebb üzemanyag felhasználással, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek a szempontok, ezek nem mások, mint valódi utilitarista mérlegelési szempontok. Ezeket mérlegeljük akkor, amikor egy autópálya döntést meghozunk. Ilyen és ehhez hasonló mérlegelésekkel kerülnek önök majd szembe, plusz még az önök elkötelezettségével adódóan, mert másképp fognak mérlegelni, amikor maguk a beruházót képviselik, másként fognak mérlegelni, és mások lesznek a hasznossági szempontok, amikor a közlekedési hatóságot, amikor az engedélyező hatóságot, az igazgatás vagy az igazgatási oldalt, mások, amikor a közösség képviselőjét, és így tovább, és így tovább. Ezek a megfontolások azok, amelyek alapján kialakul egy olyan elmélet, amit utilitarizmusnak hívunk, és ami szerint a helyes cselekedet az, amelyik összességében a legtöbb jót eredményezi. Összességében a legtöbb jót eredményezi. Nagyon fontos, hogy az utilitarizmus annyival lép túl ezen a terméketlen autópálya vitán, valószínűleg, hogy képes azt mondani, hogy összességében kell a legtöbb jót eredményezni. És nem mindenkinek csak jót kell eredményezni, ahogy a következményeket Magyarországon alkalmas mérlek. És a legkevesebb rosszat hozza az emberek számára. Most amilyen világos ez, olyan nehéz persze ezt valahogy értelmesen megragadni. Mert ugye azt akarjuk mondani, hogy ami hasznos abból a szempontból, hogy jót eredményez. Csak ez azt kéne tudni, hogy mi a jó. Itt ugye annyit akarunk csak mondani, hogy jó az, amit az érintettek jónak találnak. Nem azt akarjuk mondani, ami nekik örömet szerez, vagy boldogságot hoz. Ha ezzel kiegészítjük, akkor a hedonizmushoz jutunk. Ezt most nem tárgyaljuk. Tehát nem az a lényeg, hogy nekünk örömet szerezzen, boldogságot adjon, hanem valami ennél homályosabb értelemben csak annyit mondunk, hogy ami nekünk jó. Tehát az érintettek számára, akik a következményekkel szembesülnek, azok számára jó. Ennyit akarunk csak mondani, és ez persze újabb problémákat vet csak föl, ahelyett, hogy tisztáznánk dolgokat. De minden esetre nagyon fontosan és világosan elkülönül ez mindenféle hasznosságtól a szó hétköznapi értelmével. Nem az a lényeg, amelyik a legtöbb pénzt hozza. Nem az a lényeg, amelyik a legjobb művet hozza. Nem ez. Nem ez a szempont fontos. Hanem ami a legtöbb jót eredményezi. És lehet, hogy a mű bizonyos műszaki paraméterek szempontjában nem olyan jó, de például egy kulturális jelképpé válik. És nagyon sokáig, nagyon sokan boldogan nézik és tartják saját maguk jelképének. Ez egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy nem olyan nagyon jó az, ami végül is műszaki lett. Jó? Tehát elválik a gazdasági hasznosságoktól. Jó, tehát a legjobb az, ami a következmények alapján legjobb, és ki kell számítani ezek alapján, tehát, hogy mik egy konfliktus megoldási lehetőségnek a következményei, ha így oldjuk meg, vagyis ideépítjük az autópályát, akkor ez a következménye, ha ideépítjük ennek, ez a következménye, ha nem építünk, akkor ennek ez a következménye. És ezek a következmények milyen valószínűséggel mennyi jót hoznak. Ezt kell megcsinálni. Ugye mindig csak valószínűségek lehetnek, és biztosat jósolni nagyon nehéz, még a legtriviálisabb esetekben is. Erről majd beszélni fogunk. Ezek alapján a cselekedeteket hogy lehet megítélni? Hát úgy lehet megítélni, hogy megnézzük, hogy mik a lehetséges következmények, és melyik következmény milyen jó vagy rossz értékelésre tarthat számot a résztvevők részéről, és összességében a legfőbb jót kell választani. Ez hasonló a költséghaszon elemzéshez, de lássák, hogy ez nem költséghaszon elemzés. Ez nagyon nem költséghaszon elemzés. Itt összehasonlítások kellenek, tehát valamiféle értékelést kell adni, de nem forintokról van szó. Nem forintokról van szó. Kedves kollégák, hogy mennyire nem így van, gondoljanak arra, amikor a szerelmükkel mennek vásárolni. én akármilyen költség-haszon elemzést csinálhatok, hűtőgép vásárlásakor, elmegyünk a feleségemmel vásárolni, kinézzük valamit, na ez keveset fogyaszt, olcsó, elég megbízhatónak tűnő, stb. Tudja mind a három programot, ami egy mosógépen hasznos, és használunk. Ugye van 18, de hármat használ rajta mindenki, mi is használjuk azt a hármat. És akkor, miután ez ilyen jó, ki van kalkulálva, akkor a feleségemnek megtetszik egy másik, és azt mondja, hogy de én azt szeretném. És akkor engem ez abszolút meggyőz. A feleségem csillogó tekintete, az öröm a szemében, az engem abszolút meggyőz. Gondolják meg, ha ez költség-haszon számítás lenne, akkor betenném a táblázatba. Ugye? Ennyi kilovattot fogyaszt évente ez a mosógép, az a mosógép, annyi kilovattot fogyaszt, ennyi csillogást hoz a feleségem tekintetében. Ugye? Szó sincs róla, ez keretfeltétel, ez nem része a költség-haszon elemzésnek. Nem. Ez fontos, és kész. És nem számít az összes többi. És amikor maguk vásárolnak, ugye, talán egy ilyen szituációban könnyebb ezt látni, de amikor én vásárolok saját magam, akkor is van, ahol költség-haszon elemzést végzek. De amikor motort veszek, akkor nem végzek költség-haszon elemzést. Sőt, büszkén jelenthetem, hogy az idei alkalommal már meg se próbáltam utólag indokolni, hogy miért vettem azt. Csak, mert szeretem. A kocsinál meg végzek költség-haszon elemzést. Jó? Így vagyunk valamennyien. Itt legfeljebb annyi lehet a különbség, hogy ki az, aki ezzel szembe tud nézni, és ki az, aki nem, és a végén mindig megmagyarázza, hogy azért vette azt az iPadot, azért vette azt a tablet PC-t, azért vette, mert az most nagyon-nagyon buli volt. Az most nagyon jó volt. A fenét azért vesszük, hogyha meggondoljuk, akkor a költség-haszon elemzés szempontjából az eset döntő többségében az a legjobb, ha nem veszünk semmit, hanem azt használjuk, amink van. Dehogy is. Oké? Tehát ezt kell látni, és ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk ráadásul, mert akkor nem akarunk olyanokat beépíteni, amiket nem kellene és nem szabadna beépíteni a költség-haszon elemzésbe. És nem lehet, tehát az más kategória, össze nem mérhető ezzel, és nem csak azért, mert sokkal nagyobb haszon a feleségem csillogó tekintete, vagy az én örömöm, hanem azért, mert egészen más, és nem forintosítható, és nem visszaszámolható a költség-haszon elemzés szempontjából az a tétel. Az a tétel, és nem is úgy működik, mint egy tétel. Mert a tételeknek az a jelentőség, erről majd beszélni fogunk, hogy ki tudják egyenlíteni egymást. Kicsit rosszabb a fogyasztás szempontjából, kicsit nem tudom én rosszabb az ár szempontjából, de sokkal jobb a megbízhatóság szempontjából. Oké? És ezek ki tudják egyenlíteni egymást. A feleségem csillogó tekintetét semmi se tudja kiegyenlíteni. Semmi. Tehát az nem egy ilyen mérlegelés tárgyát képező tétel. Következésképpen lényegileg nem költség-haszon elemzési tétel. És ugyanígy vannak a saját örömükkel is, és ugyanígy vagyok én is a saját örömömmel, amit nem lehet kiegyenlíteni. Jó, hát ez nem tetszik, ez a moci, de egy literrel kevesebbet fogyaszt. És akkor a tetszés meg a fogyasztás összemérhetetlen. Ez nem így működik. Jó. Tehát itt egy ilyen típusú szemlélet van, amiben nekünk a költség-haszon elemzésen jócskán túl kell lépni, bár, és ezt teszi igazán nehézé, be kell vonnunk az összehasonlításba ilyen tételeket is, hogy ki minek örül. Majd erről beszélni fogunk. Jó, nézzük meg, hogy mivel lehet kritizálni az utilitarianizmust. Ugye, amilyen észszerűnek látszik, hogy a cselekedetek következményeivel mérjük, olyan nehéz ezeket a következményeket számba venni, olyan nehéz ezeket összehasonlítani, olyan nehéz ezeket egy változó és bizonytalan világba kalkulálni, és nyilvánvalóan ennek következtében nehéz összemérni is, és nehéz megtudni azt, hogy kinek mi a jó. Kinek mi a jó? Valójában az ilyen társadalmi diskurzusokban, hogy visszatérünk az autópályához, nem arról van szó, hogy kinek mi a jó, hanem nem az kerül bemérésre, hanem ki tudja elég hangosan képviselni azt, ami neki jó. Ezek kerülnek bemérésre az ilyen utilitarianizmus szempontjából. Na jó, további kritika az, hogy az haszonelvűség szerint alapvető normák megsértése is igazolható, mert később hasznos. Tehát lehet emberkísérleteket végezni, amit doktor Mengele csinált, az lehet, hogy később nagyon hasznos volt. Egyébként úgy tudom, nem, de lehetett volna olyan kísérlet, ami később nagyon hasznos. És valóban, amikor meg kellett tudni azt, hogy milyen hatással van az atombomba az emberekre, akkor ilyesmi kísérleteket végeztek is, és abból lehetett megtudni, hogy hát nem kell nagyon közel állni az atombombához, mert az nem tesz jót. Orvosilag ellenjavalt. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. De nem kell ilyen szélsőséges példákra gondolni. Nem olyan régen olvastam egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy Csernobil tulajdonképpen, hogyha a hatásokat tekintjük, lehet, hogy jó volt. Lehet, hogy jó volt. És ez nem egy abszurditás. Nem egy abszurditás. Gondolják meg, a Three Mile Island-i baleset és Csernobil, ez két olyan tétel volt, ami a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek a működését jelentősen befolyásolta, és borzasztó nagy hatást gyakorolt az atomerőművek működésére. Olyan tanulási ciklusokat hoztak létre az atomenergetikában, amelyek példanélkül állnak más szakmai szervezetekbe. Mindenkinek az összes esemény, egy nagyon bonyolult skálában, hogy mit neveznek eseménynek, az összes eseményről jelenteni kell az atomenergiai ügynökségnek. Az mindenki számára hozzáférhető lesz. Bizonyos eseményekről, miután az atomenergiai ügynökség közé tette, azután az atomenergiai ügynökség szabályozásokat hoz létre, ajánlásokat tesz a nemzeti atomenergiai ügynökségeknek, hivataloknak, és így tovább, és így tovább. Vagyis ezek a tapasztalatok, ezek beépültek a tanulási folyamatokba, nem csak egyszerűen, mint konkrét eset, hanem magát a tanulási folyamatokat változtatta meg, és ennek következtében azt mondják, hogy sokkal biztonságosabbá váltak az atomerőművek. Sőt, a csernobili katasztrófa hozzájárult az atomenergia háborús célú felhasználási lehetőségeinek korlátozásához, szabályozásához is. Ez egy olyan sok volt, aminek következtében az atomfegyverek szabályozása is egyre sürgetőbbé lett. Tehát ha mindezt összevetjük, mondja a tanulmány, és azt nézzük, hogy hány év alatt milyen következményekkel járt, akkor könnyen lehet, nem azt mondja, hogy így van, hanem könnyen lehet, hogy a csernobili katasztrófa, amiben meghalt 50 ezer ember, nagyon nehéz megbecsülni, hogy ki miért halt meg. Ilyen becslések vannak. A legszélsőségesebb becslések is 100 000-ig mennek, de azok már abszolút szélsőségesnek számítanak. Tehát néhány ezer, esetleg néhány 10 000 ember. Azt mondja ez a tanulmány, lehet, hogy ez egy nagyon méltányos tanulópénz volt, egy sokkal nagyobb lehetséges katasztrófához képest. És ez az egész azért érdekes, mert azt mutatja, hogy ha elég hosszú távon nézünk, és elég hosszú távon elég sok katasztrófa lett volna várható akkor, hogyha ezek a tanulási folyamatok nem indulnak be, akkor azt kell mondanunk, hogy akár még egy ilyen egyébként, és én is ezt a szót használom egyfolytában, egy katasztrófának nevezett esemény is, lehet, hogy jó volt, hogy pozitív megítélést kell, hogy kapja. Nagyon fontos hozzátenni egy dolgot. Semmilyen módon nem menti ez a gondolatmenet a csernobili műszakvezetőket, akik kikapcsolták a biztonsági rendszereket, akik gyorsították az indítást, akik stb. Semmilyen módon nem menti. Mert ők nem azért csinálták ezt, hogy most csinálunk egy jó kis tanulási robbantást, aztán majd milyen jól fogunk járni ebből. Tehát ez egyáltalán nem menti, és itt látszik, hogy hogyan lehet itt egyensúlyt teremteni, és világosan tisztán látni egy utilitáriánus és egy kötelesség etikai megfontolásból. Látszik, hogy az ő szándékaik és az ő kötelességeik, azok teljesen világosan meghatározzák, hogy ebben bizony nagyon súlyos felelősségük volt. És hogyha magát az egész eseményt végül valahogyan, ha ezt meg lehetne csinálni, nagy valószínűséggel nem lehet megcsinálni. De ha valahogyan végigkalkulálnánk, és azt mondanánk, hogy ez mégiscsak hasznosabb volt, mint az egyéb oldalon várható következmény, akkor sem jelent semmiféle pozitív megítélést a résztvevőkre. Oké? Ezt világosan kell látni. Semmiféle pozitív megítélést. Azok súlyosan felelősek és hibásak. Akkor is. És itt jön be a szándéketika nyilvánvaló használata. Tehát a kötelességeiket megszegték. Az előírásokat megszegték. Méghozzá egészen nyilván. Jó. Ráadásul az utilitarianizmus lehetőséget ad arra, hogy manipuláljuk egymást, és hogyha manipuláltuk egymást, akkor pusztán a manipulációval jónak tekinthetünk olyan dolgokat, amik egyébként rosszak lennének, és hogyha ez így van, akkor összességében növeltük a jót, de ettől még senki nem gondolja azt, hogy a Matrix filmben bemutatott szenárió, forgatókönyv az tényleg jó erkölcsileg. Az tényleg jó. Pusztán azzal, hogy ránk kötnek bizonyos számítógépeket, akik azt az illúziót keltik bennünk, hogy most jól érezzük magunkat, és közben súlyosan kihasználnak minket, attól nem lesz jó az egész eljárás. Jó? Tehát nagyon fontos az, hogy a haszonelvű etika alapját képező kritériumban, tehát jó az a cselekedet, amelyik növeli az összjót, az összjó növelése az kétféleképpen valósítható meg. Megvalósítható úgy, hogy hát többé-kevésbé, ami tényleg jó nekik, nagyon nehezen értelmezhetjük itt a tényleg jó kifejezést, de most hétköznapi értelemben tekintsük értelmezetnek. Tényleg jó neki, és ezt növeli, ezt az összjót, vagy manipuláljuk őket, és akkor úgy érzik, hogy jó, és akkor így növeltük az összjót. És ez egy súlyos elvi kérdés itt az utilitárius etikában. Nem következmények nélkül, tehát nem a maguk munkaire vonatkozó következmények nélküli ez a kérdés. Jó, ezt lehet úgy kivédeni, hogy nem a cselekedetek haszonelvű megítéléséről, vagy utilitárius megítéléséről beszélünk, hanem ehelyett a szabályok haszonelvű megítélésére, és így kanyarodunk vissza, hogy miért pont azok a normák. Azért azok a normák, mert maguk a normák hasznosak. Tehát hasznos a társadalom számára, az összjót növeli, nem a kooperációt lehetővé teszi, nem a stabil együttműködést, nem az erőseket és a gyengéket egyaránt védi, hanem az összjót növeli az, hogyha ilyen szabályok vannak, és ezért vannak olyan szabályok, hogy ne lop, ne ő, és stb. Mert ezeknek a szabályoknak az általános betartása ez növeli az összjót. Tehát azt magyarázza, hogy miért ezek a normák, és nem miért nem mások. Légy igazságos, azért, mert az igazságos cselekedet általában növeli az összjót. Jó. A szabályutilitarianizmus mégis egészen más eredményt ad a konkrét esetekkel kapcsolatban, mint a kötelességetika. Mert a kötelességetika az azt mondja, hogy a kötelességek abszolút normák. Mindig, mindenkor be kell tartani. Azt a bibliai parancsot, hogy ne őj, ezt mindig, mindenkor be kell tartani. Itt nincsenek kivételek, kritériumok. Csak akkor, hogyha ne hazudj, ne lopj, ezek általános követelmények, amelyeket mindig, mindenkor be kell tartani. A szabály utilitarizmus azt mondja, hogy ezek a szabályok, mert ezek általában növelik a jót. Következésképpen nem feltétlenül kell ezeknek a szabályoknak lenni. Következésképpen ezek a szabályok felülbírálhatók, ha utilitáriánusok vagyunk. Hogyha a bibliai parancsnak tekintjük őket, nem bírálhatók felül. Hogyha utilitáriánusok vagyunk, felülbírálhatók. És mondhatjuk azt, hogy most ebbe az esetben a kivétel nagyobb hasznot eredményezne, mint a szabálybetartás. Vagyis ez azt jelenti, hogy a szabályok, azok a szabályutilitarizmus esetében lehet, hogy ugyanazok, mint egy kötelességetika esetében, a mérnök etikai kódexet kell betartani, a BTK paragrafusait kell betartani, és azokat az általános, mondjuk, normákat, amelyeket általában is beszoktunk tartani, ne lop, ne ő, ne mondj igazat, stb. Normákat. De ezeknek az érvényessége feltételes. Ahhoz kötött, hogy vajon ezek eredményezik-e a legnagyobb jót. Hogyha valami más nagyobb jót eredményez, akkor adott esetben felülbírálható. Ez egyébként előnye is a szabályutilitarianizmusnak, és ez az, ami nagy valószínűséggel a legáltalánosabb a mi közösségünkben háttérben működő etikai elméletek közül. Tehát így szoktunk az etikához viszonyulni, mint amit a szabályutilitarianizmus leír. Tehát be kell tartani a sebességkorlátozást, de nem gondoljuk azt, hogy a sebességkorlátozás be nem tartása az erkölcsi vétség lenne, olyan esetben, hogyha például ez az egyetlen módja annak, hogy megmentsünk két életet. Oké? Nem gondoljuk azt, hogy ez egy vétség. Persze értelmes keretek között. Viszont úgy gondoljuk mindennek ellenére, hogy ez egy jogi értelembe vett vétség, és büntetést is kap az illető. Tehát ott nincs mese. Vagyis a kressz az úgy jár el, mint egy kötelességetika, abszolút univerzális a sebességhatárok megszabása és betartatása, semmiféle indokkal nem lehet felülbírálni. A kresszen belüli indokokat leszámítva, ugye megkülönböztetett jármű megkülönböztetését használva, stb. Tehát az abszolút univerzális mindenkire vonatkozik, miközben erkölcsileg viszont úgy ítéljük meg, hogy igenis meg lehet szegni a sebességkorlátozást megfelelő indokkal és megfelelő körülmények között. Jó. Hogy lehet megítélni a szabályutilitarizmus alapján a cselekedeteket? Hát feltesszük magunk azt a kérdést, ha valamilyen szabályt megszegünk, akkor tényleg lényegesen több jó származik-e belőle, mintha betartanánk. Ugye nem igaz, hogy igazat kell mondanunk, akkor, hogyha hazugsággal meg tudnánk előzni egy világháborút, vagy meg tudnánk menteni életeket, és egyébként meg mást nem nagyon okoznánk rosszat. Jó. Eddig azokról beszéltünk, olyan kantiános etika ennek egyik változata, illetve kantiános etika maga egyik változata az erényetikának. Erényetikáról beszéltünk, a szerződési elméletekről beszéltünk, az utilitarianizmus két fajtájáról beszéltünk, amely a cselekedetek megítélésére alkalmas. Most nézzünk olyan etikai szemléletet, ami nem a cselekedetet akarja megítélni, hanem az egyént akarja megítélni. Az életet akarja megítélni, vagyis egy tágabb perspektívába helyezzük el azt, amit csinálunk. Az erény etika alapkérdése, hogy miféle ember legyek, hogyan éljek. És az a válasz erre általában, hogy fejleszd magadat, fejleszd a képességeidet, a tudásaidat, az erkölcsi hozzáállásodat a közösségen belül. A közösségen belül, hogy jó, erényes életet élhessél. Nagyon fontos az, hogy a feltételezés az, hogy a közösségen belül jó erényes életet csak jó erényes ember élhet, aki megfelelő tudásokkal, erkölcsi jellemvonásokkal rendelkezik. Csak ilyenek élhet. És az az érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy azért, mert úgy gondoljuk, hogy hát mégiscsak szebb az, hogyha valaki egy nemes jellem, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy az, hogy valaki milyen tulajdonságokkal, milyen tudásokkal, milyen attitűdökkel, hozzáállásokkal, attitűd egyenlő hozzáállás viszonyulás, milyen attitűdökkel, hozzáállásokkal, viszonyulásokkal rendelkezik, az meghatározza az összes többi embernek az életét is, az befolyással van rá. Következésképpen az, hogy mindenki jó életet élhessen, egy szép, teljes emberi életet élhessen, ahhoz mindenkire ugyanezek a viszonyok vonatkoznak. Látják megint, ez a fajta univerzális szemlélet, amit Kanttól tanultunk, visszaköszön itt is. Tehát csak erkölcsileg jó ember élhet boldog és teljes életet. Itt megint a boldogság az nem azt jelenti, hogy kerüljük a nehézségeket és halmozzuk az élvezeteket. Kifejezetten nem ezt jelenti, ez kifejezetten ellentétben áll ezzel. Majd ki fog derülni, hogy nem, egyszerűen így nem lehet megvalósítani azt a követelményt, amiről itt beszélünk. Tehát itt csak a közösségen belül egy jó és kiteljesedett élet az, ami mércét adhat nekünk. Jó, ehhez egy jellem kell. Tehát jellemnek kell lenni. Jellem mit jelent? Jellemvonásokkal rendelkezik. Milyen jellemvonásokkal rendelkezünk? Különféle jellemvonásokkal rendelkezünk, és a jellemvonásokat általánosságba tekinthetjük diszpozícióknak, hajlamoknak. Hajlamosak vagyunk, hogy bizonyos körülmények között bizonyos módon reagáljunk. Ezt jelenti hajlam. És az ilyen hajlamok együttesét, szervezetrendszerét tekinthetjük jellemnek. Tehát a jellemvonás az bizonyos típusú reakció, készséget jelent, bizonyos módon reagálunk bizonyos helyzetekben. Nagyon hasonló a pszichológiai értelembe vett jellemvonáshoz. Nagyon hasonló a pszichológiai értelembe vett jellemvonáshoz. Tehát ez egy reagálási készség, viszonyulási készség, ami nincsen rám írva, hanem amikor helyzetekbe kerülök, akkor maguk meglátják, hogy én hogyan reagálok, és ebből tudnak arra következtetni, hogy én milyen hajlamokkal, ilyen diszpozíciókkal rendelkezem, bizonyos helyzetekben bizonyos módon reagáljak. Gondoljuk végig, hogy mit jelent ez. Mit jelent ez, hogy az ember ilyen jellemvonásokkal rendelkezik, amelyek át is fednek, meg nem is fednek át a pszichológiai értelemben. Jellemvonásokkal. Nézzük meg egy példán. Nézzük meg egy példán a barátságos ember példáján. De rögtön egy csomó mindent megtanulhatunk ebből a példával. A barátságos ember az, hogyha elmegy egy repülőútra, hogyha meglátogatja a családját egy vasárnapi ebédre, és hogyha bemegy a munkahelyére, akkor ugyanazt a szituációt látja. És a barátságos ember számára ezeknek a szituációknak a közös része az az, hogy emberekkel jól érezheti magát. Jól érezheti magát. Nyitott, érdeklődő, beszélgethet velük, kapcsolatot létesíthet. És ezekben a kapcsolatokban, ezekben jól érezheti magát, és kiteljesedik. Ezzel szemben van a számító ember. A számító ember számára ez a három dolog, ez nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz. A munkahelyén mondjuk sikereket akar elérni. Vagy legalábbis sikeresen akar eljárni, azaz például jó létesítményeket akar tervezni. Amikor repülőre ül, akkor számára ez egy közlekedés, oda kell érni, valahonnan, valahová oda kell érni, és a mellette ülő utas az nem egy kellemes beszélgetés lehetősége, hanem egy undok fráter, aki miatt nem tudom letenni a szomszéd ülésre a laptopomat. A családi ebéd az mondjuk kötelesség. Hát ha van családom, mit csináljunk? Az embernek szokott lenni, legalább szülei vannak, akkor családi ebédeken kell részt venni, túl kell esni rajta, olyan, mint a foghúzás. Leginkább a foghúzáshoz hasonlít, hát időnként kiukad az ember foga, kell vele valamit kezdeni, túl kell esni rajta. Tessék megnézni, hogy ez a két ember, a barátságos ember és a számító ember mennyire más életet fog élni. Nem ugyanazt az életet élik. Nem ugyanazt. Hétköznapi értelemben nem ugyanazt az életet élik. Más szituációkat látnak ebben a három helyzetben. Más jellegű feladatokat találnak, más jellegű viszonyulásokat találnak, és más hangulatban fogják megélni ezeket. Nagyon fontos, hogy az erényetika nem azt akarja nekünk mondani, hogy itt vagyunk mi a szószéken, és majd megmondjuk nektek, hogy hogyan kell élni. Majd megmondjuk. Ti majd tudjátok, hogy ezek a helyes jellemvonások, ezeket fejlesztitek ki magatokba, mi meg számon kérjük. Nem így működik. Az erényetika azon gondolkodik, hogy hogy lehet teljes életet élni. Hogy lesz ez a három szituáció szép, tartalmas, emberi, ahelyett, hogy fogcsikorgató lenne, ahelyett, hogy izzadságszagú lenne, ahelyett, hogy elviselhetetlen lenne. Értik? Nem azt akarjuk mondani, hogy azért kell, mert valaki ezt kitalálta, és valaki azt mondja, hogy ez a jellem, és akkor valamilyen elvont, ködös magasságokba itt nekünk papolnak erről, hanem ettől lesz szép és normális az élet. Nagyon világosan látszik, hogy a barátságos ember számára ez a három helyzet várhatóan sokkal kellemesebb a szónak a hedonista értelmében. Sokkal felemelőbb, sokkal többet tesz hozzá az ő fejlődéséhez. És sokkal többet tud ő ezekben a szituációkban hozzátenni a környezetének a fejlődéséhez, mint egy számító ember. Ez magyarázza a barátságos ember és a számító ember közötti megítélésbeli különbséget. Értik ezt? Értik ezt? Nem absztrakt, elvont magas dolgokról beszélünk most. Most nagyon is világosan szeretnénk azt látni, hogy honnan az az erényetika, miért azok az erények, azok a kiüresedett frázisok, hogy telnek meg tartalommal. És így telnek meg, ilyen egyszerű hétköznapi szituációkban. És nem kell számítónak nevezni, mert olyan nehezen húzzuk magunkra ezt, hogy jó, hát akkor én igen számító ember vagyok. Persze ez a következtetés is adódhat. Kellően nagy jellemtől, aki képes szembenézni a saját számító jellem vonásával. De nem csak. Mondjuk azt, hogy mi praktikus emberek vagyunk. Mi gyakorlatiasan nézzük a dolgokat. És akkor rögtön ezek adódnak. A repülőgép út biztosan adódik. A repülőgép útat le akarjuk tudni, túl akarunk lenni rajta. A másik az csak zavaró tényező, aki miatt nem tudjuk letenni a tárcánkat, nem tudjuk letenni a laptopunkat a szomszéd ülésre. És most úgy tűnik, hogy akkor gonoszkodtunk a másikkal, akire úgy tekintettünk. Nem úgy tekintettünk, mint egy önálló cselekvőre, ahogy Kant mondja, nem úgy tekintettünk, mint egy erkölcsi lényre, hanem úgy tekintettünk, mint egy helyfoglalóra, aki miatt nem tudjuk letenni a tárcát. Nem másokkal szúrtunk ki. Magunkkal szúrtunk ki. Végig bosszankodtunk 5 órát. A becsekkolástól a kicsekkolásig végig bosszankodtunk 5 órát. Késett a gép. Más felett még hozzá. Plusz utaztunk rajta. 5 óra rossz érzésünk volt. Érték? A barátságos embernek meg 5 óra jó érzése volt. A barátságos ember 5 órán keresztül fejlődött és kiteljesedett, én a praktikus ember 5 órán keresztül szenvedtem. Kivel szúrtam én ki? Nem azzal, aki ott ült mellettem, és történetesen barátságos volt, és ő történetesen beszélgetett a szomszédjával, és kiteljesedett ez alatt. Nem, magammal szúrtam ki. Legelőször is a jellemtelen ember, vagy a nem nagy jellem, az egy rossz életet él. Az fölhalmozza az ilyen repülőutakat. Értik? Az bosszankodik a kollégáinak a hülyeségein. Az kényszeredetten megy a vasárnapi családi ebédekre. Magával szúr ki. Persze korlátozott, mert csak egy életet tud elrontani, és utána vége, utána tovább nem tud rontani, de azért egy életet elront vele. Azt szeretném javasolni, hogy ezt gondolják végig ezt az oldalát. Tehát nem azért kell, mert így vagy úgy kiszúrunk másokkal, és ez mégis milyen dolog. Nem. Először is azt mérlegeljük, hogy milyen hatással van ránk. Természetesen ennek aztán következménye van másoknak, hiszen onnan indultunk, de én azt szeretném, hogyha ezeket a jellemvonásbeli meghatározásokat tartalommal az alapján próbálnák meg feltölteni, hogy a saját életükre milyen hatással van. Mi lenne, hogyha én nem ilyen lennék, hanem olyan? Nézzük csak, van itt a környezetemben ilyen? Mit csinál az az ember? Úgy, mint az értékek feltárásánál. Milyen jellemvonások állhatnak a mögött? És hogy érzi magát? Lehet, hogy valaki sokkal teljesebb tud lenni a nap nagyobbik részében, mint én. Jó. Itt van egy egyszerűsítő és pontatlan megfogalmazás, de azért ökölszabályként, és szigorúan csak ökölszabályként gondoljunk erre, hogy a jellemvonások azok, amik meghatározzák, hogy adott helyzetben hogyan viselkedünk. Kollégák, nagyon fontos, hogy ez egy túlzás, és októbertől számos olyan példát fogok mutatni, ahol a kontextus függése az embernek kimutatható. És látszik, hogy azon múlik minden, hogy milyen kontextusban vagyunk. De azért mégis most a jellemvonások esetében használjuk ezt, hogy a jellemvonások azok ilyen típusú tényezőként működnek. Jó. Az erények, az erekölcsök pozitív jellemvonások, a hibák azok a negatív jellemvonások, az erények, amelyek jó cselekedethez vezetnek, a hibák azok, amelyek rossz cselekedethez vezetnek. És az erények és az erényes ember, tehát egy olyan ember, akinek a jellemvonásai erényesek, azok, akik jó életet élnek és jó életet fognak élni, és akik hibákkal vannak tele, azok pedig nem. Ilyen fő erények vannak, mint hogy bölcsesség, barátság, mértékletesség, igazságosság, jóindulat, együttérzés, hűség. Hadd emeljem ki a bölcsességet. Bölcsesség nélkül nincs erényes élet. Méghozzá azért, mert a helyes cselekedet az, amely megfelelően mérlegelt körülmények között az ember jelleméből fakadóan, erényeiből fakadóan jó cselekedetre vezet. Ehhez kell tudni mérlegelni a körülményeket mindenek előtt. Ez az első. Ez az első. Ezért van az, hogy a bölcsesség nélkül nincs erényes élet. És nincs jó élet ebben az értelemben, ebben a nagyon átfogó és kiteljesedett értelemben. És ezért van az, hogy az egyik legfontosabb erény a bölcsesség. És ezért van az, hogy most etikáról beszélünk. A mostani óra ezért van. Tehát az a feltevés, hogy minden dolgot szabályozni tudunk, és külső szabályokkal le tudunk írni, és ennek csak alkalmazását kell begyakorolni, ez nagy valószínűséggel téves ez a feltételezés. A józan mérlegő képesség és az erkölcsileg felkészült személy nem nélkülözhető ahhoz, hogy jó életek és ennek következő, és ezen belül jó cselekedetek szülessenek. Milyen alapon lehet megítélni a cselekedeteket? Jó cselekedet az, amit erényes ember követ el, és akkor utána nézhetjük, hogy hogyan függ össze a cselekedet az erénnyel. Ugye az erények, milyen erényeket tükröz az adott cselekedet, vagy milyen hibákat tükröz. Milyen jellemvonásokkal rendelkezők cselekszenek így. A mesterem, az, akit tisztelek, mit szólna ehhez? Megcsinálná ezt, amit én most készülök csinálni? Vagy nem? Számíthatok arra, hogy ő jóvá hagyja? Vagy nem? Ezek a kérdések segítenek annak eldöntésében, hogy jó-e a cselekedet. Kollégák, van-e kérdésük a szerződési elméletekkel, az utilitarianizmusra és az erényetikával kapcsolatban? Ha nincs, akkor engedjék meg, hogy röviden rátekintsünk most a kapott elméletekre, hogy hova is jutottunk. Úgy tűnik, hogy tehát a tárgyalt elméletek, a kötelességetikák, ezen belül a kantiánus etika, a szerződési elméletek, a utilitáris elmélet és az erényetika, az kiválaszt egy-egy archimédeszi pontot a világból, és ezek alapján akarja megmagyarázni a jó cselekedetet, a helyes életet és a jó szabályokat. Az jó szabályokat. Lehet, hogy nincsenek ilyen archimédeszi pontok. Lehet, hogy vannak ilyen archimédeszi pontok. Nagyon gyakran ezek az elméletek ugyanarra az eredményre vezetnek egy konkrét döntésre alkalmazva. Gyakran, vagy előfordul, hogy ezek ellentétre, ellentmondásra vezetnek. Akárhogy van, ezek az elméletek, ezek olyan megfontolásokat adnak nekünk, amelyek a döntést biztosan segítik. Akkor is, ha ellentmondásra vezetnek. Mert legalább képesek vagyunk látni az ellentmondást, és képesek vagyunk ezzel az ellentmondással szembenézni, és mint láttuk, az erényes életnek feltétele ez a fajta bölcsesség. Tehát mindenképpen hasznosak ezeknek. Mindegyik arra szolgál, hogy olyan típusú kérdéseket adjon nekünk, itt és most, amelyeket saját maguk élethelyzetére és szakmai döntési kérdéseire tudnak alkalmazni. Arra a kérdés, hogy tegyem, vagy ne tegyem. Ezt tegyem, vagy mit tegyek. Hogyan lehet ezeket értékelni? Ezeket fogjuk részleteiben kifejteni a következőkben majd. Hogyan segítik ezek a döntést, ezek az elméletek? Ugye ezek mércéket állítanak, normákat állítanak nekünk. Azáltal, hogy megmondják, hogy milyen dolgok értékesek. Beszéltünk az értékekről, ezek további dolgokat tesznek hozzá, hogy mik értékesek. Ugye a szerződés elmélet például azt teszi hozzá, hogy a konszenzus, a megállapodás az egy értékes dolog, mert biztosítja az együttműködés feltételét. Mert a szabályokat adnak, kiválasztási szabályokat adnak, hogy hogy választ ki a saját cselekvésed elvét, ami alapján konkrétan cselekedni akarsz. Hogy választ ki azt a normát, ami alapján most cselekedni akarsz. Adnak konkrét normákat is, amelyek segítségével meg lehet ítélni a cselekedeteket, és adnak kritériumokat, amelyek segítségével meg lehet ítélni, például a szándékok, például a jellemhez való viszony, például a következményekhez való viszony. Itt összegyűjtöttem azokat a kérdéseket, amelyeket az órák alatt tárgyaltunk, és amelyeket ajánlok az önök figyelmébe ahhoz, hogy ilyen erkölcsi problémákra egyáltalán gondolkodni tudjanak. Ilyen kérdéseket vessenek föl, és azért beszéltünk ezekről az erkölcsi elméletekről, hogy lássák, hogy ezeknek a kérdéseknek mi a hatóköre, hogy ezeket hogy kell értelmezni, ezeket a kérdéseket, és hogy milyen típusú feltevések és előzetes gondolatok állnak ezeknek a kérdéseknek a hátterében, amelyeket önöknek a konkrét esetben mérlegelni kell alkalmasan. Végül, de nem utolsó sorban térjük rá, hogy ezek az etikai elméletek valami olyat mondanak nekünk, ami közel sem magától értetődő. Ugye ezek azt mondják, hogy mi a jó, mi a helyes, és miért kell a jót és a helyeset tenni. Na de miért kell a jót és a helyeset tenni? Miért? A jót és a helyeset kell tenni? Mi? Közel sem magától értetődő. Miért ne akarhatnánk mi a hupikék, törpikék, hókusz-pókja lenni, aki csak azért is rosszat akar tenni? Miért ne lehetne az egy konzisztens emberi viselkedés? Miért? Erre vannak válaszai ezeknek az etikai elméleteknek. Tehát az etikai elméletek nem csak azt mondják meg, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen, hanem azt is megmondják, hogy miért kell történetesen a helyest és a helytelen tenni. És nagyon érdekes, hogy erre nagyon nyomós válaszaik vannak, és valószínűleg ezek a válaszok ezek sokkal erősebbek, mint egyes kérdésekben, mint bizonyos kérdésekben, tehát ezek az ellenpélda jellegű kérdésekben a konkrét válaszai az etikai elméletekben. Miért kell a helyeset cselekedni, és miért nem inkább a rosszat? Kant azt mondja, hogy kérem szépen, azért kell a helyeset cselekedni, és nem a rosszat inkább, mert csak így lehetünk értelmes emberek, észszerű emberek. Semmi más nem kell feltételezni magunkról, csak azt, hogy értelmesek vagyunk. Ki az, aki feltételezi magára, hogy értelmes? Ki az, aki feltételezi magára, hogy értelmes ember? Ennyit kell feltételezni, és ebből már következik valamennyi. Ki az, aki nem feltételezi? Ellen próba, mert bocsánat, lehet, hogy nem látok. Tehát aki azt feltételezi, hogy értelmetlen ember, nem racionális. Jó, egy kivétel, ez a statisztikai szórás szempontjából fontos. A kolléganővel megbeszéltük, hogy ő lesz a statisztikai szórás. Különben nem hiteles az adat. Jó, tehát az látszik, hogy mi magunkat értelmes embereknek tekintjük, akik képesek értelmes gondolkodásra, ami azt jelenti, itt most csak azt jelenti, hogy célracionális gondolkodásra, valamit szeretne, akkor azt körülbelül tudja úgy elérni, ahogy szeretné. És ha ennyit feltételeztünk, akkor ebből már kijön az, hogy a jót kell tenni, pusztán Kant gondolatmenetét kell követni. Egy másik és régi analitikus eredmény, ugye, hát miért kell jót tenni, mert a jóba benne van, hogy jó, és értelemszerűen adódik, hogy jobb, mint a rossz. És hogyha jobb, mint a rossz, akkor két választás esetén a jobbat kell, és nem a rosszabbat cselekedni. A kötelességetikák azt mondják, hogy azért, mert ez a kötelességünk, és ezeket valakik valahonnan előírták nekünk alkalmasint, és be is tartatja a közösség. Tehát közösség, mérnökkamara, ilyen lelkiismeret, ilyen teljesítésére készített minket. A szerződés elmélet azt mondja, hogy azért kell a jót tennünk, mert ebbe állapodtunk meg. Mert ez a stabil együttműködésnek az alapfeltétele. Ennélkül nincs stabil társadalom és együttműködés, ez pedig valamennyink érdeke. Sőt, létfeltétele. A létfeltételeink érdekében kell a jót tenni. Az utilitarianizmus azt mondja, hogy azért kell a jót tennünk, mert összességében jó következményeket eredményez, tehát összességében még jobb lesz nekünk, szemben a rosszal, ami rossz következményeket eredményez. És mert így tudunk teljes emberi életet élni, mondja a szerény. Kollégák, nézzük meg, hogy pár percben, 5 percünk van rá, hogy hogyan tudnák ezeket a kérdéseket alkalmazni. Tehát képzeljünk el egy egyszerű helyzetet, nem kirívó helyzet, nem mesterkélt helyzet, hanem teljesen hétköznapi helyzet. Önök egy építőipari cégnek a vezetői, és két lehetőségük van. Vagy nincs munkájuk, és csődbe mennek, és elküldik az embereiket. Tehát mondjuk egy középvállalkozás szinten, tehát nem építőipari cég úgy, hogy az én kömüvesem, hogy van egy vödre, meg egy kömüves kanala, hanem mondjuk egy több ember él felelős. Jó. Másik lehetősége, hogy áron alul elvállalja a munkát, de olyan nyomott áron tudja csak elvállalni, amiből pillanatnyilag az látszik, tehát amennyire a következményeket jósolni lehet, látják itt a bizonytalanságot, tehát pillanatnyilag az látszik, hogy ha ezen elvállalja és megcsinálja, akkor csődbe megy. Tehát az a kérdése, nem egy víztató helyzet, az a kérdése, hogy vagy most építi le a céget, küldi el az embereit, vagy megpróbálja tovább működtetni, bízva abba is hátra-jobbra fordulnak a dolgok, és majd utána építi le a céget, amiután csődbe ment. Milyen szempontokat venne figyelembe? Hogyan döntene ebben a kérdésben? Milyen alternatívákat lát? És főleg, hogyan indokolná a válaszát? Gondolkodjanak el ezen egy percet most itt, és utána, hogyha van ötlet, megjegyzés, esetleg az alternatívák kiegészítésére vonatkozóan, akkor beszéljük meg. Nagyon fontos, kollégánk, nem az az érdekes, hogy például itt a két fönt részletezett lehetőségből melyiket tetszenek választani, hanem az az érdekes, hogy hogyan tetszenek indokolni. És itt egy meghatározó dolog, mert látszik, hogy ez úgy van megfogalmazva, hogy itt olyan nagyon egyszerűen, nagyon jó választ nem lehet adni. Ez pont úgy van megfogalmazva a kérdés. Egyébként teljesen hétköznapi, ugye évente 5-8-10%-a csökkent az elmúlt 5 évben az építőipar teljesítménye. Ez pont így van az elmúlt években. Ez pont így van. Tehát látszik, hogy nincs egyszerűen jó válasz. Itt nem az a kérdés, hogy jó választ adott, erkölcsileg megdicsérjük, rossz választ adott, erkölcsileg elítéljük, egyes. Nem így van. Nem így van, nem ez a cél. Az a cél, hogy értelmes, körültekintő indoklásokat tudjanak adni, és ehhez ezeket a kérdéseket kell használni. Ezeket a kérdéseket kell használni. Tessenek ezeket a kérdéseket használni, és végig gondolni, hogy hogy lehet ebben dönteni. Hogy lehet egyáltalán egy ilyen helyzethez hozzáállni. Ugye itt van egy zsigeri hozzáállás, a zsigeri hozzáállás az úgy néz ki, hogy reménykedünk abban, hogy majd csak jobbra fordul, aki időt nyer, életet nyer, elvállaljuk a melót. Ez a zsigeri hozzáállás ebben. De hogy erkölcsileg is helyes ez a hozzáállás, most arról nem is beszél, hogy induktíve helyes ez a hozzáállás, induktíve nem helyes a hozzáállás, ugye maguk pontosan jól tudják, mint én, hogy az ember mindig jobbra számít, mint ami ténylegesen van. Ki az, aki ezt így gondolja? Ki az, aki ellenkezően gondolja? Itt egy súlyos pszichológiai határvonal húzódik egyébként a kettő között. Úgy állítottam be, mintha mindenki így gondolna, nem gondolja mindenki így. Két különböző szemléletmód, ugye ez választja az optimistát és a pesszimistát. Pesszimista az persze csak a realista optimista. Na, szóval, tehát látják itt a kérdéseket, próbálják ezt megfontolni, jó? Van-e valakinek valami ötlete a feladat megoldásához, amit megosztana velünk? Jó, kollégák, akkor házi feladat. Speciálisan olyan villamosokkal közlekedni, amelyek késnek, és a megállóban a bambulás helyett ezen a problémán gondolkodni. Ugye nagyon egyszerűen meg lehet ilyen alternatívákat és ilyen dilemmákat fogalmazni, tetszőleges más munkahelyi szituációkra is. Tessék megpróbálni játékba hozni azokat a kérdéseket, és azokat a megfontolásokat, amikről eddig beszéltünk, és ebbe kapaszkodót találni. Az, hogy ez a kérdés, ez mennyire nehéz, az abból látszik, hogy ebből nincs hirtelen megoldás. Ehhez elemezni kell. Nincs ránézésre megoldás, hogy mekkorának kell lenni a pillérnek, milyen vastagnak kell lenni a pillérnek. Ehhez elemezni kell, és ehhez kapják maguk a megfelelő számítási módszereket. És most tekintsenek úgy ezekre a kérdésekre, mint amelyek számítási módszereket adnak ahhoz, persze idézőjelben, mert beszéltünk róla, hogy nem számításról van szó, számítási módszereket adnak ahhoz, hogy erkölcsi kérdésekben tudjanak helyesen állásfoglalni. Köszönöm szépen a figyelmet!